érdekes történetünk. Ugye teológiai űr állt be a apostoloknál, Júdás kibukásával, és hát a 11-es szám az ugye abban még nem gondolkodtak fociban, annyira nem volt közkedvelt a szám. A 12 viszont biblikus, sőt Jézus megmondta ugye, hogy ültök Izrael 12 nemzetsége fölött, és ítélitek Izrael 12 nemzetségét, nem jött ki a létszám. Na és akkor itt tartunk az Abcsel 1.15-ben, az Úr Jézus a mennyben van, tehát tőle már nem lehet kérdezni, a Szentlélek meg még nem jött el, még a mennyben van. Úgyhogy előállt egy nagy probléma. Azokban a napokban fölállt Péter a testvérek körében, mikor mint egy 120 főnyi sokasság volt, is volt velük, és így szólt. Atyám, fiai, férfiak, be kellett teljesedni az írásnak annak, írásból annak, amit előre megmondott a Szent Szellem Dávid szája által Júdással, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott és részt kapott ebből a szolgálatból. Ezután mezőt szerzett ennek a gonosztetnek a jutalmából, de fejjel lezont, ketté szakadt derékban, és az egész belső része kifordult, nem kell elképzelni. Közismerté vált ez Jeruzsálem lakójelőt, ezért nevezték el azt a mezőt a maguk nyelvén Akel Damának, azaz vérmezőnek. Ez nem a budai vérmező, hanem Jeruzsálem mellett van. Így van megírva a Zsoltár könyvében, legyen a szállás a puszta, és lakó ne legyen benne, tisztségét pedig más vegye át. Ugye magyarázzák, hogy az Ószövetség ígéből Júdás tisztségének a betöltésre szükségét. Szükséges tehát, hogy azok közül, a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve János bemerített kétségétől, addig a napig, amíg fölvitetett tőlünk, még valaki tanulja legyen velünk együtt az ő föltámadásának. Ekkor fölállítottak kettőt, ugye, aki megfelelt ennek a kritériumnak, Józsefet, más néven Barsabást, akinek mellékneve Justus volt, és Mátyást. És így imádkoztak, Urunk, minden szív ismerője, te jelölt ki a kettő közül az egyiket, akit kiválasztasz magadnak. Egyébként az eredetiben úgy van, hogy minden szívek ismerője, tehát ez egy név, ez Isten neve, egyik neve a sok száz közül, minden szív ismerője, így is hívhatod, Urunk, minden szív ismerője. Ez csupa nagybetűvel kéne írni ezt a szót, mert ez van az eredetiben. Tehát ő nem csak teremtő, meg stb., hanem minden szív ismerője. Ez az ő neve, egyik neve, dicsőség Istennek. Na ő, akit így hívnak, jelölt ki e kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban az apostolságot, azt apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Ekkor sorsot vetettek rájuk, és a sors Mátyásra esett, és a 11 apostol közé sorolták őt. Amen. És akkor betöltötték a teológiai űrt, megkapták a 12. apostolt, hogy ez jó volt, nem volt, hogy ezt most ne vitassuk. Ezt a kérdést, na hát nem lehet kiiktatni a sors, mint olyat a Bibliából, a mindennapi életből sem. Elég nehéz dolog ez, hiszen annyira nem szeretik a keresztények, hogy sors, meg nem sors, meg sorsol, meg stb. Ez ugye elég kényelmetlen dolog, pedig hát igazából vannak bizonyos kérdések, amik eléggé meghatározzák a jelenünket. Hát többek között például az, hogy mondjuk most születtünk, az is eléggé ugye jelentős meg, hogy itt születtünk. Az is eléggé sok mindent befolyásol. Az, hogy most gyülekezetben ülünk, és nem a kínai főalajt egyházban az életünket veszélyezteti, hogy együtt vagyunk, most csak egy feljelentés van ellenünk, ez semmihoz képest. Ez is ugye eléggé meghatározza ezt a dolgot, hogy most ilyen nyugodtan összegyűlhetünk. Hát egy csomó dologban Isten tulajdonképpen, ha úgy mondjuk, megkönnyítette a dolgunkat. Hát ez is valamilyen sors, ez is valamilyen előre elrendelt dolog, hogy magyarul beszélünk, Magyarországon élünk, nem 100 évvel ezelőtt, ahol lehet, hogy esetleg egy TBC-ben itt a gyülekezet fele már nem élt volna. 100 évvel ezelőtt, vagy 120 évvel ezelőtt Magyarországon a TBC volt tehát a világ viszonylag a legnagyobb halálozási arány. Na szóval egy csomó dolog, ez része az életünknek, és ezt a Szentírásból sem nagyon lehet kimetszegetni. És vannak bizonyos olyan bibliai elvek, amik meghatározóbbak, amik jobban hatnak az életünkre, mint más bibliai elvek. Hát az újjászületés az egy nagyon fontos dolog, ugye bemerítkezés, újjászületés. Az egy nagyon fontos dolog. És maga Jézus is azt tanítja, hogy aki hisz és bemerítkezik, az üdvözül. De van még ennél is fontosabb dolog, hiszen újjászületni nyilván az az ember születik újjá minden bizonnyal, akit viszont az Úr elhív. Az Isten elhívása az egy magasabb rendű dolog. Hiszen bemerítkezni egy bűnös ember is be tud, példák százai mutatják csak köztünk, hogy hány embert merítettünk be, akik aztán nem járnak az Úrral, az elhívásról, hogy úgy nem érkezett meg hozzájuk. Tehát az elhívás az egy magasabb értékű dolog, hiszen beülni gyülekezetbe bárki be tud, aztán kiülni is bárki ki tud, De az elhívott emberek, azok biztosan végigjárják ezt a pályát. Tehát az elhívása Istennek egy magasabb rendű dolog. És ilyen dolog az is, amikor Isten bizonyos dolgokat az életünkben úgy előre odaad számunkra. És erről szeretnék beszélni nektek, hiszen itt van két ember, Mátyás meg Balsabás, akikről nem tudunk szinte semmit. Egyet biztosan tudhatunk, hogy valószínűleg hasonlóak voltak, mint Péterék meg a többi 11 apostol. Tehát magyarán élték az életüket, zsidók voltak, valószínűleg valamilyen szinten hittek Jakvéban, meg jártak zsinagógába is. Az is biztos a vehető, hogy ezek zsírbűnös emberek voltak, mint Péterék. De amikor eljött az életükbe Jézus Krisztus, akkor egyszer csak ezek a különböző bűnösség fokozatú és különböző életfelfogású életek egyszer csak egy pályára rendeződtek. És ezek úgy mentek Jézus után, és én ezt a két embert már amikor olvasom az evangéliumot, oda képzelem valahova a tanítványok körül, hiszen ez van megírva, hogy együtt jártak János keresztségétől kedve az Úrral, egészen a feltámadásig. Tehát ezek ott legyeskedtek, akartak volna ők közelebb jutni, de ez a pont nem jött el az életükben, de azért ezek követték Jézus Krisztus. Tehát ez a különböző élet Krisztus miatt egyszer csak úgy berendeződik egy irányba. És Mátyás meg Barsabás járják együtt az utat, és előtte lehet ellenségek voltak Krisztusban, ők is egyé váltak. És ezek az jelentős irányváltások azok, amik meg kell határozzák az életünket, és ami nem lehet kérdés, hogy az életünkben a jelentős változásokat Istenhez kell kössük. Akinek az életében jelentős változás nem hoz el az Isten, meg a Krisztussal való találkozás, az nem találkozott Krisztussal. Tehát ahol nem pattanok egy új irányba az életemben, gondolkodásban, életvitelben, az egész élet átrendeződésemben, ahol nem történik változás, ott nem találkoztam Istennel. Ez lehetetlen. Az lehetetlen, hogy valaki bejön, bemerítkezik, mert ezt meg lehet csinálni, ez nem lehetetlen, hogy beülök gyülekezetbe, beülhetek én moziba is délután, meg beülhetek én színházban, meg beülhetek én kocsmába is, beülhetek annyi helyre, beülhetek gyülekezetbe is, miért ne tehetném meg? 4 órától nyitva az alkalom. Be is merítkezhetek. Megtehetem én ezeket a dolgokat? Ezzel nincs gond. De ha nem változik semmi, ha nem pattanok egy nagyot az Úrra való találkozás után, és mint Balsabás és Mátyás elkezdték követni Jézus Krisztus, és az ő életüket is fölforgatta az Úr, pedig róluk egy szót nem olvasunk az evangéliumban, akkor nem történt változás, nem találkoztam az Úrral. És kell, hogy az életünkben a jelentős változások és az Istennel való találkozás, ezek szorosan összekapcsolódó dolgok legyenek. Lehetetlen ugyanis, hogy Istennel találkoz. Ez olyan dolog, mint a házasság is, az is egy picit ilyen, hogy az lehetetlen, hogy egy házasság megkötetik, és ott a férfi és a nő, vagy férfi vagy a nő élete megy tovább az eredeti felállásban. Akkor ott nem történt házasságkötés. Ez ennyire egyszerű dolog, hiszen meg kell változzon az életünkben. Szóval belépett Jézus ezeknek az embereknek az életébe, és egyszer csak ugye ők jártak az Úrral, és aztán megint eljutottak egy pontra, ahol, és ezt azért úgy gondolom, hogy Balsabásnak elég nehéz, nem tudom, hogy élte meg ezt emberileg, neki ez egy nagy próbatétel lehetett, hogy kisorsolták őket. Ráírták az ő nevét egy kövecskére, meg ráírták Mátyás nevét, kisorsolták, imádkoztak, peremfeltételeket meghozták, két személy maradt benne a kalapban, és belenyúltak, és kihúzták, és Mátyás kapta a 12. apostolságot. És van ebben egy rejtett üzenet, hogy néha el kell tudjuk hordozni, hogy Balsabásnak a válasz nem lett. És neki biztos ezt föl kell tudni dolgoznia, hogy ott állt a győzelem kapujában, olyan, mint az ezüstérem győztese, aki azért ott volt az arany kapujában, de ezüstérmes lett, és általában azt nehezebb feldolgozni, mint egy bronzérmet, hiszen a bronzérmes egy győzelemmel fejezi be a pályát, a versenyt, de az ezüstérmes egy vereséggel. És lehet, hogy ő is így élte meg ezt a dolgot, nem tudjuk, Szentírás nem részletezi, de Mátyás útja ettől kezdve egy másik utat vett, és itt megint egy picit elvártak az útjaik. Na sors, arról akarok beszélni, sorsvetéssel, hogy az ő neki kijelölt sorsba jusson. És Mátyás bejutott az Istentől kijelölt sorsba, 12 közé számlálták, és hogy beszélnek akkor nektek a sorsról. Mi a sors? A Bibliában a sors, a sorsnak volt egy megtestesítője, amit szó szerint meg lehetett fogni, és ez pedig egy pici kavicska volt, amire ráírták a neveket. És ezt különböző élethelyzetekben is így alkalmazták, ezt annyira gyakorlatilag alkalmazták, hogy amikor Jézus egyszövés ruhája alatt ott a kereszten vitatkoznak a római katonák, hogy ki legyen az egyből szövött Jézusi ruha, akkor nem tudnak ugye rajta megosztozni, úgy gondolják, hogy akkor talán jobb lenne nem szétvagdosni, mert annak nincs értelme. Sorsot vettek Jézus keresztjének a lába alatt is, mert annyira elfogadott volt ennek a kijelölése, hogy apró dolgokban is, az élet apró dolgaiban valahogy a sorsot, hogy kinek a jövőjét állítja új irányba, hát világnézet szerint Jákve vagy más Isten, sorsvetéssel. Egyszerűen vettek köveket, ráírtak egy X-et vagy Y-t vagy a nevüket, betették egy kis tarisznyászerűségbe, valaki megkotolta, kivette, és akkor így lett. És így működött ez a dolog. A sors ezért a Bibliában szó szerint egy picin kis tárgy, amivel vitás kérdéseket döntöttek el, és ennek az eredménye lett a sors rész, a magyar fordítás kígyatják vissza örökség. De a Bibliában az örökség szó azt jelenti sors rész. Magyarán, amit kisorsoltak, nekem vagy neked. Tehát nincs ilyen, hogy örökség a Bibliában, az örökség szó az egy magyar szó. A Bibliában az a szó, amit örökségnek fordítanak, sors rész, vagyis amit kisorsolás révén valaki birtokba kapott valakitől, vagy valamilyen módon birtokába jutott. Tehát ez ennyire gyakorlatias volt, hogy az emberek nem ijedtek meg ettől a szótól, mint ma a keresztények, hogy sors rész, sőt, éppen ellenkezőleg ezt nagyon is elfogadták ezt a dolgot. Csak gondoljatok például arra, amikor Lukács evangéliumában Jézus egy példázatot hoz számunkra a tékozló fiút, amit ugye ismertek mindannyian. És a tékozló fiú egy ponton ugye ismert a történet, oda megy az apjához, és akkor ugye elmondja neki, hogy uram, hát vagy atyám, kéne nekem az örökség. És ott is mi történik? Az történik, hogy már megtörtént a sorsrész kisorsolása. Megtörtént az, hogy az apa, az atya egy ponton, amikor már elkezdett gondolkodni egy atya a fiainak a jövőjéről, akkor előhívta a fiakat, és volt a vagyonnak, megosztásának bizonyos peremfeltételei, egyik az, hogy az elsőszülött kétszer annyit kapott, de hogy ki melyik részt kapta, a sorsvetéssel osztották ki. Vagyis kijelölték, hogy most ezt a részt, és akkor lehet, hogy mit tudom én, a tengerparti vállalkozást nevezték egyik résznek, akkor most akinek a nevét kihúzom, annak a neve, ami rá van írva, az örökli az én örökségemből ezt a részt. És akkor, ha volt 10 fiú, akkor abból mondjuk az egyik, és így. És utána kihúzták a másik nevet, a harmadikat, attól függ hány névről volt szó a naptárban. Így történt Izrael örökségének is a szétosztása. Kiküldte Mózes a kémeket, föltérképezték, szétosztották Izrael 12 részre, és fogták, és hozzá a különböző részekhez kihúzták egy kis zsákból Izrael 12 törzsének a nevét, és a neveket összekapcsolták az ő örökségükkel, vagyis bibliai fogalom szerint sorsrészükkel, amit kisorsoltak. A kisorsolás tehát így zajlott, a sors az egy megtestesíthető tárgy az ember életében, amin a nevem van. Ez egy kis kavics szokott lenni. Na és akkor tulajdonképpen ebből a történetből most visszamegyek a Lukács evangéliumának, amit az előbb említettem, hogy van ez a tékozló fiú, aki ugye megfogalmaz valamit ezzel, ami a mi gondolkodásunkban elég nehéz, de összeszeretném kötni a bibliai idők gondolkodását, a ti, meg az én fejem, meg korszakom gondolkodásával. Ugyanis az Ószövetség időben a sorsrész, az örökrész, az öröklődés, megöröklése a dolgoknak, az tulajdonképpen generációról generációra történt, mégpedig úgy, hogy minden családnak volt egy családfője. Ez a tisztség mindig a legidősebb atya volt, aki betöltötte ezt, ő rendelkezett mindenfelől, ő volt az a személy, akibennek a halálában minden esetben a család tulajdonképpen egy korszakváltást élt meg. És a családfő halálával a család tovább viszi majd az örökséget. És nem történik egyéb, mint az, amit mi úgy gondolunk, hogy majd átmegyünk egyik világkorszakból a másikba, az Izraelben minden atya halálával megtörtént. A fiak számára az atya halála, már nem az atyaisten halála, hanem a családi fő halála, tulajdonképpen kicsiben és példázatszerűen azt jelöli, és azt mutatja meg, amikor mi is majd átmegyünk a saját világunkból a mi örökségünk világába. És a atya halála tulajdonképpen az örök létbe való átlépésnek az előjele volt, előszimbóluma volt, és az atya, amikor meghalt, akkor mindenki ment tovább az ő maga örökségébe. Olyan örökségbe, amit már előre tudott. Az atya ugyanis, ez volt a dolgok rendje, előre kisorsolta az utódai számára, hogy mi lesz majd az örökségük. Előre ezekre a pici kövecskét mindenki odaadta, a gyermekek odaadták a kövecskét, rajta az ő kicsi nevüket, valamelyik korszakban biztos megvolt ennek is a rendje, és egy ponton ezek az atya az örökségét szabatosan felszabdalva, alapelveknek megfelelően, az arra méltó fiak között darabszámra szétosztott, és hogy ki mit örököl sorsrésszel, ezt a hozzáhúzott nevekkel biztosították be. És ettől kezdve, és itt jön be a mi gondolkodásunkba, ugye azt hiszem, ami tisztázza a sorsnak a fogalmát, ettől kezdve a fiatalok, a gyerekek nem úgy éltek, hogy nekik az atya utáni élet, tehát magyarán a mi értelmünkben a majd örökkévalóságba belépés egy bizonytalan dolog, hanem attól kezdve a fiak úgy tudták élni az életüket, hogy teljesen tisztában voltak vele, hogy mi az ő örökségük, mi az ő sorsrészük, mi a nekik kisorsolt rész, mi az, ami el van rendelve, hogy az ő örökségük lesz, mi az, amit majd ők birtokba fognak tudni venni. És attól kezdve, amikor ez megtörtént a kisorsolás, mint ahogy a tékozló fiúnál is látjuk, attól kezdve teljesen tisztában van azzal, hogy mi az ő öröksége, mi az ő jövője, mi az atya utáni halála utáni, vagy az atya utáni időszaknak az ő neki kimért jövője. Ettől kezdve az ő sorsa, jövője nem bizonytalan volt, hanem tudott azzal élni a jelenben, hogy mi lesz majd az ő jövője. Ezt jelenti a sors. És ezt jelenti az, hogy egy fiú a bibliai időkben tudta jól a jelenben az ő jövőjének a lényegét, hogy majd én megyek a tengerparti vállalkozásba, hogy nekem majd azon kell dolgoznom, és a másik meg tudta, hogy jövő lesz, mit tudom én, a Efraim hegyvidékének, a nem tudom milyen legelővidéke, meg a fakitermelése, és attól kezdve az atyai vállalkozásban a saját sorsrészükben kell dolgozni, gondolkodni, és ez a kimért, előre elrendelt sorsot kellett nekik a jelenükben, a jelenüket hozzáigazítani, hogy majd ezt a sorsot ők majd birtokba veszik. És ezt jelenti a sors, hogy az ember megérti azt, hogy Isten neki birtokat adott, Isten nekem egy örökséget adott, szó szerint sors részt adott, kisorsolt részt adott, és hogy a jelenemet már úgy tudom élni, hogy ez nekem nem egy bizonytalan dolog, az atya ezt kisorsolta, ezt ugye írásba is szokás foglalni, ezt hívják ugye végrendeletnek, Pál tanít erről, és akkor le van írva, hogy ki mit, hogyan örököl, írták, ezt fölírták, ez mai értelembe vett végrendelet, de ettől kezdve nem volt bizonytalan a fiataloknak a kérdés, hogy van jövőjük, mert van sorsuk, van kisorsolásuk. És ezt kéne megtanulni nekünk hívőknek, hogy Isten ezt nekünk is odaadta, hogy a jövőm nem egy bizonytalan dolog, hanem Isten nekem is ebben az értelemben, most ezt földi síkra húzva, kisorsolta Isten. És a jelenemet ez kéne, hogy meghatározza. Ugye a tékozló fiú itt szúrta el a dolgot, hogy a jövőjét és a jövőjére való fölkészülést, ezt feláldozta a jelenének az élvezeteiért, és annyira értékes a jelenben a jövőért való munkálkodás, hogy a gazdagabbik fiú, akinek a hozzáállását most már annyiszor elkésztük, de két dolgot azért az atya elismer, vagy mond neki, a fiam, mindenem a tied, és mindenkor velem vagy. Mert benne dolgozol a jelenedben, a jövőben, majd neked adott sorsrészbe. És ez egy hívő, ha megérti, hogy neki sorsa van, el van rendelve, és ennek apróbb, hogy mondjam, Isten ezt így is támogatja, hogy most szabadon olvashatunk Bibliát, dicsérhetjük Istent, hogy járhatunk gyülekezetbe. Ezek apró Istentől odaadott ajándékok számunkra, de a legfőbb ajándék az ő elhívása. Amit már én nekem odaadott, az én nevemet, Isten megmondta, nevemen hívott el. Nem kérdés számomra a jövőm, az én sorsom, hogy az atya odaadta az ő fiával együtt az ő örökségét. Az van megírva, hogy Krisztussal együtt örökösei vagyunk Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ez azt jelenti egy bibliai gondolkodásban, hogy Krisztus nevét és az én nevemet Isten beletette egy zsákba, ugyanolyan kicsi ilyen zsákba, onnan kihúzgálta az én nevemet, persze ez nyilván nem így történt, de a bibliai gondolkodás szerint így nyertem én örökséget. És Isten akarata, hogy most a jelenemet abban a sorsban, sodrásban éljem el, amit Isten nekem már előre megmondott, ami nem lehet kétséges, mint ahogy a gyermekeknek sem volt Izrael idejében kétséges, hogy odaadták ezért az ő életüket, ettől kezdve az életük az örökségről szólt, és hogy ezért méltóak legyenek, és nem is lehet ezt másképpen csinálni. Én nem is tudom elképzelni, hogy valaki el tudja venni úgy Isten elhívás, illetve lehet úgy Isten elhívásában lenni, az ember mindvégig bizonytalan abban, hogy mi az öröksége. Ezt nem tudom elhinni. Pál azt mondja, hogy figyeljetek ide, megragadott engem Jézus, ettől kezdve nem úgy futom a versenyt, mint aki bizonytalanra fut. Én nem úgy futok, hogy talán a végén nem is futok be a célba. Ettől kezdve nem úgy fogok öklözni, mint aki a levegőt vagdossa, hanem biztosra megyek, mert engem Isten nekem odaadta az én nevemet, és megígérte, hogy nekem örökségül adta az ő fiával együtt az örökségét. Mindent odaadott. Mert az ő, ez ugye Pál meg is magyarázza, mert ha őt odaadta, akkor hogy ne adna minden mást oda, mi érettünk. Amen. Szóval ez annyira szent volt Izraelben, a sorsvetés, meg a sorsvetés eredménye, hogy nem is nagyon illett ezt a dolgot kétségbe vonni, mert ugyanis annyira átitatta ez a napi szintet, mondom egészen onnan, hogy a társadalom legkisebb, de legszentebb egysége a családon belül, így működött az örök életre való átmenetel és az birtokba vétel előképe, hogy ezt a társadalom így élte meg, ezt a dolgot, és annyira szent volt, hogy senki az embernek a végrendeletét semmissé nem tehette. Ez a legszentebb dolgok egyike volt, és ennek a gyakorlatára mondja a példabeszédek könyve is, hogy az ember kebelében vetnek sorsot, tehát ott, ahol nem tudjuk, hogy éppen melyik kövecskét kapargatom, de mindig az Úrtól van annak ítélete, mondja ugye a példabeszédek könyve. És ez annyira gyakorlatias megoldás volt abban az időben, hogy egy embernek a jövőjét kijelöljék, hogy bizonyos krízises helyzetekben is alkalmazták. Ott van például Ákán esete, amikor ugye Ákán vétkezik, és akkor hát tudni kéne, de még nem tudták, hogy ő vétkezett, és Izrael miatta van bajba. Hát akkor fogta mindenki, bedobta a maga törzsi nevét egy kis zacskóba, kihúzták belőle, nem tudom melyik nemzetségben volt, nem tudom, mindegy, Áser, azt hiszem, Áser. Áser nemzetségéből jöttek a családfők, az atyák, akikről az előbb beszéltem, kihúzták belőle a Zakri, vagy nem tudom milyen nemzetséget. Jó, leszűkült a kör. Onnan meg a következő férfiúi szintet kihúzták, és három ilyen kis kihúzás után bedobták a nevüket, attól kihúzták Ákánt. És akkor mondta Józsué, adj dicsőséget Istennek, fiam, mondd el, mi baj van, mit csináltál. És akkor Ákán kész, működött a dolog. És meg volt határozva Ákán jövője, és Izrael jövője is. Vagy ott van, amikor Jonatán elhibázza egy picit a dolgot, az egy különösen érdekes történet, és ott Saul is sorsot vettett ebben a dologban, de csak azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy bizonyos módon a Biblia gondolkodása az, hogy egy ember a jövőjébe beleáll, és hogy egy nép, aki bizonytalan a jövőjét illetően, vagy elbizonytalanodik, az nem tud tovább menni. Az, amikor válaszutak elé áll egy ember élete, akkor a Biblia időkben megkérdezték Istent, Uram, hát mégis mondd már meg, hát bizonytalanul nem tudunk előre menni, és ebbe az időbe ezek a dolgok ilyen napi szinten is működtek. Nem azt mondom, hogy most sorsot kell vetni, nem ezt tanítom, hanem azt akarom nektek mondani, hogy pontosan ez a bizonytalankodás, ami hívőket annyit jellemzi, ennek egyáltalán nem szabadna jelen lenni az életünkben. Mert itt azért nem akármi történt, hanem maga az Úr adta oda neked, és nekem az én örökségemet. És előre megmondta azt, hogy ha engem követsz, Jézus így imádkozik, akarom, hogy akiket nekem adtál, azok ott legyenek, ahol én is. Hát ha már nekem adtad, akkor ne veszítsük el. Én nem veszítettem el, mondja Istennek az Úr Jézus, de azt mondja, akkor te is, ha lehet, akkor tartsd meg. És a végén azt mondja, de hát megtartottad őket. Egy veszed csak el a veszedelem fia. És ez annyira szent volt ez a dolog, hogy elfogadták a sorsot, és itt is mondom, fordítsátok át a mai életre, tehát nem a dobókockákat keresgessetek, hogy te vagy a hatos, és akkor majd a hatos, ha kijön, akkor mit tudom én, mit csinálsz. Nem szabad, most már Szent Szellem van, hanem a gondolkodást fogjátok meg. Annyira szent volt a sorsvetésnek a elfogadása, hogy ezen nem volt fellebezés. És Júdás pont ezért tanít olyan emberekről, hívőkről, hogy egy külön szót alkottak azokról a lázadó fiatalokról, tehát mit tudom én, ugye ott volt a tengerparti vállalkozása, a hegyvidéki vállalkozása, stb. És hát nyilván van az emberben, hogy ez szimpatikusabb lenne. És ha netán nem az a sors jutott ki, akkor voltak fiatalok, akik nem fogadták el. Na róluk beszél Júdás a 16. verszakban, hogy sorsuk ellen lázadók. Ez egy szó a görögben. Külön szót alkottak azokra a fiatalokról, akik a sorsvetés eredményét nem fogadták el. És elutasították. És tudjátok, nagyon érdekes, mert Júdás beszél hívőkről, akik a sorsuk ellen lázadók. De ez nem azt jelenti, hogy elutasítják az életükben a szenvedés sorsát, vagy ennek a sorsát, annak a sorsát, hanem nem tudnak beilleszkedni abba a megtiszteltetésbe, hogy Isten őket elhívta. És lehet, hogy ezzel az elhívással együtt odaadta a szenvedést is, mert ez bőven benne van. Lehet, hogy ezzel az elhívással odaadta azt is, hogy majd ő mártírt halál halt, ez benne van. De lehet, hogy odaadta, mint neked és nekem, hogy szabad országban szabad vallásgyakorlatot élhetünk, ez is benne van. De a legfontosabb dolog, hogy nem fogadja el azt, hogy őt Isten elhívta. És elutasítja, hogy uram, nekem ez nem kell. Ez túl, mit tudom én, ilyen, ez túl olyan, sokkal jobb a világban, sokkal jobb menni a kicsapongás áradatába. Ez a sorsa ellenlázadó, hogy az Istentől neked adott megtiszteltetést. Azt mondom, bocsatyám, ez, mit tudom én, ez, hogy mondják az előre elcsalt választásokat? Korrupt, meg nem tudom, csalás volt, és megvesztegetett volt, és ez a sorsa ellenlázadó hívő. És van ilyen. Aki megtér, újjászülették, és utána a lázad ellene. Hallottam ilyet. Mert mindent, talán már mindenfajtát hallottam hívő pályafutásomban. Volt, aki megmondta, hogy amikor megtért, utána csak rosszabb lett az élete. Ez lehet egyébként bizonyos szinten. És a többi, és a többi. És ezért van az, hogy a közös sors összeköt. Erről beszél a példabeszédek könyve. Kibírjátok már. Remélem. A példabeszédek könyve ugye beszél az elején arról, azt mondja, fiam, ha védkezők csábítanak, ne engedj nekik. Ha ezt mondják, gyere velünk, álljunk be lesbe a vérontásra, ólálkodjunk az ártatlanra ok nélkül, nyeljük el őket, mint a holtak hazája az élőket, tökéletesen, mint akik sírba szállnak. Ez a példa beszélek 1.12. Most 13 jön. Mindenféle drága kincset találunk, megtöltjük házunkat zsákmánnyal. Figyeld, ha ránk bízott sorsodat, egy elszényünk lesz mindnyájunknak. Itt előkerül, hogy ha beledobod a bűnösök elszényébe a nevedet, a sorsodat, a bűnösök elszényébe, akkor onnan előbb-utóbb valaki kihúz, és majd azt az örökséget nyered. Erről beszélnek, hogy mihez adod oda a kövecskédet. Ha nem tetszik az Úr, mert túl kényelmes, túl szép, vagy túl erkölcsös, vagy túl szigorú, vagy túl ilyen, vagy túl olyan, vagy nem tetszik Jézus, mert így néz ki, meg alacsony, meg vöröshajú, meg mogorva, meg ilyen, meg olyan, és ha nem tetszik az Úr, akkor beledobod egy másik elszínbe a nevedet. És akkor majd Isten ott is turkál, és majd előhozza, és előhozza, előhozza. És előbb-utóbb matematika szerint is kihúzzák a nevemet. Nagy számok törvény alapján. Meg amúgy is mindenki nevét előhúzzák. És erre beszélem, amikor például beszélek. Azt mondja, vesd a kövecskédet, a sorsodat a elszínjünkbe. És majd húzgáljuk, hogy elmegyünk, kirabolunk valakit, és majd ott... Kihúzzuk, hogy most ezt te nyerted. Holnap megint elmegyünk, leraboljuk azt a, mit tudom én, házat is, és akkor megint kihúzunk valakit, hogy ki nyeri. És akkor ugye ez a bűnösök elszénye. És ez nem jó. Ne odavest. De hogy pozitívan zárjam. A jelenések könyvében azt olvassuk. Jelenések 2.17-ben azt olvassuk, ez a pergámoni gyülekezethez írt üzenete Jézusnak. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, és adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskérve írva új nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Ámen. És ha már ilyen lakodalmas zenére fejezem be, hát vegyétek észre, hogy ez melyik kavics? Ez a sors kavics. A sors, amit megtestesít a kavics. A jövőd. Az a jövőd, amit az atya azt mondja, hogy most kihúztam, és kihúztam ráadásul az új nevedet. Nem is ezt dobtad be, te bedobtad a sajátodat. Én bedobtam azt, hogy Gönczi Zsolt. És az Úr kihúz egy nevet. Ráadásul nem is azt húzza ki, hogy Gönczi Zsolt, hanem egy teljesen új nevet. És azt mondja Isten, amikor odaadja a kavicsot, mert ez az a mozdulat, amikor az apa, amikor megülte az ő örökségi vacsoráját, és kihúzza az örökségekhez a kavicsot minden gyermekének a nevével, és odaadja neki, és azt mondja, fiam, ez a te örökséged, itt van hozzá a kavicsod, a sorsod, a jövőd, ez a sorsod, ez a sorsörökséged. És ezt teszi Jézus Krisztus is, azt mondja, eljön az idő, amikor én is majd odaadom neked, már egyébként rég kisorsolta, tehát már rég megvan a dolog, ez a dolog, én úgy gondolom, hogy az eldőlt, hiszen Jézus azt mondja, hogy most építem a házadat, és hogy... Ez lényegében most, hát ugye hiába az ember feje abban van, amit csinál, ez a kulcsra kész, odaadom. És hogy nem neked kell dolgozni rajtad, hanem itt a kulcs az örökségedhez. Már ki van húzva. És ez egy fantasztikus dolog. Nekem van sorsom. Igen, meg van írva. Az én sorsom ez. A kavics. Kihúzta az Úr. És el van rendelve ez az örökség. Elrejtett manna ez, ezt még nem látod. Ez az, amiről Pál azt mondja, hogy gondolkodik, azt mondja, hú, majd milyen, az tetszene nagyon, ha az lenne. Vagy az is tetszene, de csak eljut arra, hogy azt mondja, amit szem nem látott, fej, vagy mondja, fül nem hallott, szív meg nem gondolt, azt készítette az Úr az őt szeretőknek. Ez nem lehet bizonytalan. Az én kavicsomat már az Úr kihúzta. Ráadásul az új nevemem. Egy hívő így kell, hogy éljem. Mondok az saját üzenetemre egy áment. Mennyei atyánk, hálát adok neked az Úr Jézus nevében. Én köszönöm, hogy az én kavicsom már ki lett húzva. Szeretnék hálát adni, Uram, de nem azért, mert ez az én érdemem. Sőt, mindannyian, Uram, bedobtuk a mi kavicsunkat. Egy elszényünk volt a bűnösökkel. És Uram, nekünk ez nagyon tetszett. Nagyon tetszett, Uram, hogy leselkedtünk az ártatlan vér után. Nekünk ez nagyon tetszett, Uram, hogy bűnösök voltunk, és hogy ez esetleg hasznos volt ez. Ebben értéket láttunk. De köszönjük, Uram, hogy egyszer csak eljött az a pillanat, amikor benyúltál ebbe az erszénybe, és azt mondtad, ez a név továbbiakban nem lehet ennek része. És hálát adok ezért neked, Uram. Ez egy fantasztikus kiváltság, és kegyelem, Uram, hogy beletetted, Uram, az igazak erszényébe, mert hiszem, hogy ilyen is van. Meg van írva, Uram, hogy az élők csomójába van kötve a te lelked. Ezt profétálták Dávidnak. És én hálát adok, Uram, hogy ez így van, és én nagyon köszönöm ezt neked, mert ez mind Jézus Krisztus miatt lehetséges, Uram, akit odaadtál érettünk, Uram. És hálát adok, Uram, hogy ő által elnyertük a fiúságot, ő által elnyertük azt a lehetőséget, hogy eljött ez a pillanat a történelem folyamán, amikor te magad is, Uram, örökséget osztottál a fiaid között, Uram, és ezt a kövecskét, ami sorsunkat, ami jövőnket, Uram, te kihúztad, és még ez egy elrejtett manna, még ez egy nem nyilvánvaló dolog, még, Uram, sok mindent visszatartasz ebből, mert így van rendjén, Uram, áldott legyen a te neved ezért, de hálát adok, Uram, hogy ki van húzva, ezért a mi sorsunk nem kétséges, Uram, a mi jövőnk nem lehet kétséges, ezért kérlek, Uram, add meg, hogy úgy tudjuk élni jelen világban, a mostani atyai világban az életünket, hogy ez az örökséghez, sors részhez, Uram, fel tudjunk növekedni, el tudjunk érni, tudjuk munkálkodni ezt az örökséget, mert nem a bizonytalanra megyünk, Uram, hanem az igen bizonyosra, amit te adtál a téged szeretőknek. Hálát adok ezért neked, Uram, köszönöm az én testvéreimet, köszönöm az ő életüket, köszönöm, hogy betöltöd az ő szükségeiket, odaadod az ő számukra, Uram, a te kegyelmedből, a mindennapok küzdelmeihez az energiát, az erőt, a felépülést, mert Uram, amikor az ember nem látja a jövőjét, hogy Izrael és Uram, megállnak az emberek, gondolkodnak, hogy mi értelme van ennek, de amikor a sorsunk igen bizonyos előttünk, akkor nem lehet kétséges, hogy van tovább, megyünk tovább, csináljuk tovább, munkáljuk ezt az örökséget, hiszen Uram, ez nem egy bizonytalan dolog, és én hálát adok ezért neked. Ezért arra kérlek, Uram, a mai úrvacsorán erősítsd meg az én testvéreimnek a sorsát az ő kezükben, ő előttük, Uram, ebben a bibliai értelemben, Uram, erősítsd meg őket, Uram, hogy lássák, hogy a tékozló fiú is látta, mi az ő öröksége, mi is lássuk, Uram, hogy ne a bizonytalantra menjünk, hanem arra bizonyosra, amiért a szavadban van ígéretként, Uram, hiszen, Uram, te nem esküdtél akármire, hanem önmagadra, hogy megáldván megáldasz, Uram, ki tehetné a te szavadat semmivé, ki mondhatná azt, hogy ezek hiába való szavak, távol legyen, Uram, igaz minden szavad, minden beszéded, ezért a mi jövőnk is igen bizonyos, téd a dicsőség, ámen.